Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvéreim a 118. Zsoltárt. A 118. Zsoltár első versét fennállva, utána a második, harmadik és negyedik verseket majd leülve. A 118. Zsoltár így kezdődik. Adjatok hálákat az Úrnak, mert nagy az ő kegyessége. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, áldunk és magasztalunk téged ezen a reggelen, és szeretnénk megköszönni azt a nagy türelmet, amivel elhordozol minket. Megvalljuk bűnbánattal, hogy ezen a héten is vétkeinkkel fárasztottunk és bűneinkkel bosszantottunk téged. Bocsáss meg, Urunk, hogy miközben szépen énekeljük itt, hogy egyedül benned kell bízni, és az sokkal jobb, mint emberekben. Aközben gyakorlatilag emberektől várjuk mi a sorsunk javulását, embereket okolunk a sorsunk nehézségeiért. Olyan távol áll az tőlünk gyakran, hogy elsőnek tőled kérjünk tanácsot, hogy mielőtt eltervezünk valamit, téged kérdezzünk, és menet közben is minden lépésnél reját figyeljünk. Bocsáss meg, hogy törvényeidet sorra rendre megszegjük. Bocsáss meg, hogy sokszor észesen vesszük, amikor engedetlenek vagyunk veled szemben. Annál inkább köszönjük, hogy ilyen türelmesen elhordozol minket. Köszönjük, hogy még adsz időt a megtérésre. Köszönjük, hogy serkentesz a bűnbánatra és a bűnvallásra. Köszönjük, hogy változatlanul nyitva tartod előttünk azokat a lehetőségeket, amiket Jézus Krisztus érdeméért nyitottál meg mindannyiunk számára. Köszönjük, hogy nyitva van a hozzád vezető út, és azon előbbre léphetünk most is. Könyörülj rajtunk, hogy az igének ne csak hallgatói legyünk, hanem cselekvői. Sőt, arra kérünk alázatosan, Atyánk, hogy te cselekedj bennünk a te teremtő igéddel. Teremts egészen újat, Nekünk új szívvel van szükségünk, újfajta gondolkozása, és a te szent lelked folyamatos erősítésére, hogy járjunk is azon az úton, amelyik az élethez visz. Könyörülj rajtunk, és miközben itt vannak bennünk a megoldatlan kérdéseink, alig elviselhető terheink, sokféle nyomorúságunk, bűneink és azok következményei, szólj hozzánk atyai szóval, kegyelmesen, oldozz fel, erősíts meg, tisztíts meg minket, úgy, ahogy azt te jónak látod. Csak ne maradjunk nélküled. Engedj most egészen közel magadhoz, és a te szentséged előtt megalázkodva, leborulva, hadd lássunk tisztán, és hadd gazdagodjunk meg a te ajándékaiddal. Jézus nevében kérünk. Amen. Isten igéjét a Mózes második könyve harmadik részének 7-től 14-ig terjedő verseiből olvasom, amit ülve hallgassunk meg figyelemmel. A Mózes második könyve harmadik részének 7. és következő verseiben így szól Isten igéje. Az Úr pedig ezt mondta, látván láttam az én népemnek nyomorúságát, amely Egyiptomban van, és meghallottam az ő sanyargatóik miatt való kiáltásukat, sőt, ismerem szenvedéseit. Le is szállok, hogy megszabadítsam őt az egyiptomiak kezéből, és felvigyem őt arról a földről jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, a kananeusok, kitteusok, emóreusok, perizeusok, kiveusok és jebuzeusok lakóhelyére. Mivel tehát ímé feljutott hozzám az Izrael fiainak kiáltása, és láttam is a nyomorgatást, amellyel nyomorgatják őket az egyiptombeliek, most azért eredj, elküldelek téged a fáraóhoz, és hozd ki az én népemet, az Izrael fiait Egyiptomból. Mózes pedig ezt mondta Istennek, kicsoda vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz, és kihozzam az Izrael fiait Egyiptomból. És ő felelt, én veled leszek, és ez lesz a jele, hogy én küldöttelek téged, hogy amikor kihozod a népet Egyiptomból, ezen a hegyen fogtok szolgálni az Istennek. Mózes pedig ezt mondta Istennek, íme én elmegyek az Izrael fiaihoz, és ezt mondom nekik, a ti atyáitok Istene küldött engem ti hozzátok. De ha azt mondják nekem, mi a neve, mit feleljek nekik? Isten ezt mondta Mózesnek, vagyok, aki vagyok. És mondta, így szólj az Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem ti hozzátok. Ez a Biblia legfontosabb mondatai közé tartozik. Mégpedig azért, mert itt Isten beszél önmagáról. És mi Istenről csak azt tudhatjuk, amit ő önmagáról nekünk kijelent. Itt az ő lényét, lényegét jelentette ki Mózesnek. Életfontosságú a számunkra, hogy kiben hiszünk. Hogy valami magunk elképzelte, hamis istenségbe vetjük-e a hitünket, aki vagy ami nincs, vagy hogy a valóban létező és uralkodó egyetlen igaz Istenbe vetjük a bizodalmunkat. Isten itt azt mondja el, hogy ki ő, akiben mi méltán hihetünk. Nagyon nehéz lefordítani ezt a mondatot minden egyszerűsége ellenére is. Mégpedig azért, mert a héber nyelvben a létige, jelenidejű és jövőidejű alakja között nincs különbség. Tehát így is lehet ezt fordítani, hogy vagyok, aki vagyok, de nyugodtan lehet úgy is visszaadni, hogy leszek, aki leszek. Vagy ha valaki elkezd spekulálni, helytálló az a fordítás is, hogy vagyok, aki leszek, vagy leszek, aki vagyok. És ez nem csupán játék a szavakkal, hanem különböző meggondolások lehetnek mögötte. Melyik a helyes fordítás? Miről is van itt szó? Ez az égő csipkebokor történetének a vége. Isten megszólítja Mózest, kijelenti magát neki, mint egy bemutatkozik, és utána megbízza Mózest, hogy menjen vissza Egyiptomba, és hozza ki a rabszolgaságból az ő népét. Olvastuk, hogy Isten beszámol neki, hogy látta az ő népe nyomorúságát, hallotta a régóta hangzó kiáltást, imádságot, segítségért, elvégezte, hogy megszabadítja az ő népét, most egy szabadítóra van szükség. Valakire, aki közvetíti az Isten akaratát. Menj vissza, és te leszel az. Mondd el a fáraónak, mondd meg a népnek, aztán vezest ki őket atyáik földjére. Mózes megretten a feladat nagyságától. Semmiképpen nem akar ő egyedül a maga nevében menni, beszélni és intézkedni. Isteni felhatalmazást vár, hiszen elsősorban az ő népe fogja gyanakvó kétkedéssel hallgatni ezt a képtelen ötletet, hogy kivezeti őket a rabszolgaságból. A fáraó meg nyilván nem is hajlandó tárgyalni vele. Mit mondjon hát Mózes, kit képviselő tulajdonképpen? Ki küldte őt oda, ki áll mögötte? Kinek az akaratát kell végrehajtania? És ha bajba kerül, ami nagyon valószínű, kinek a védelmére számíthat? Ezért kérdezi itt Istentől, én elmegyek az Izrael fiaihoz, és megmondom nekik, hogy a ti atyáitok Istene küldött engem. De ha azt kérdezik, mi a neve, mit mondjak nekik? És erre válaszolja Isten Mózesnek, vagyok, aki vagyok. Így szólj az Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem ti hozzátok. Válasz ez Mózes kérdésére? Nem. Isten nem mondta meg a nevét. Mózesnek egy név kellett volna, akire hivatkozhat, akire ráépíti ezt az egész vállalkozást, aki vállalja a felelősséget, ezért a képtelenségért, akinek az ügye ez az egész, és akinek a védelmében ő meghúzódhat. És Isten nem mondta meg a nevét, hanem ilyen különös felelet hangzott el, a vagyok, küld téged, mert én vagyok, aki vagyok. És ez nem véletlen, hogy Isten nem mondta meg a nevét. Emögött ott van az az ókori antik gondolkozás, amit egy picit legalább most meg kell ismernünk ahhoz, hogy ezt a súlyos, számunkra is nagy evangéliumot jelentő mondatot egy kicsit jobban megértsük. Az ókori ember gondolkozása szerint a név lényegazonosságot jelentett a nevet hordozó személlyel. Nevében él a személy, tehát a neve lényegében azonos vele magával. És ennek különösen a vallási életben volt jelentősége, mert az akkori ember úgy képzelte, hogy egész sereg istenség veszi őt körül, akiktől csak félnie kell addig, amíg nem ismeri a nevüket. Ha viszont megismeri egy istenség nevét, akkor azonnal emlékoszlopot állít neki, vagy oltárt épít a tiszteletére, és megpróbálja a hatalmába keríteni. Megpróbálja befolyásolni, megpróbálja helyhez kötni, ha az ártó istenség, akkor távol tartani magától, ha a segítségét remélheti, akkor magához édesgetni, mint egy lekötelezni az áldozataival, a fogadalmaival, az imádságaival, egy szóval a hatalmába keríteni. A név ismerete az istenség birtoklását jelentette. És így olyan előnyökhöz juthat az nagyon korlátozott képességű ember, amik megnövelik a lehetőségeit. Egy istenség, vagy több istenség is neki dolgozik, akiknek már tudja a nevét, és azt varázslással használhatja föl, vagyis használhatja az Istent, felhasználhatja a maga céljai elérésére. Nagyon fontos volt, hogy ismerjék az Istenek nevét. Jákob is ezért tudakozza a vele birkózó ismeretlennek a nevét, mi a te neved? És ő sem hallja meg, hogy kivel birkózott ott azon az éjszakán. Miért kérdezed az én nevemet, amelyik olyan csodálatos? Ez a válasz. Vagyis nem tudja meg, hogy kivel birkózott. Nos, Isten nem mondja meg Mózesnek a nevét, még ebben a kritikus helyzetben sem, amikor pedig Isten küldi őt, erejét messze meghaladó vállalkozása, az egész nép sorsát eldöntő vállalkozása küldi. Miért? Mert Istent nem lehet kiismernie az embernek. Istent nem lehet megragadnunk. Ő vele nem rendelkezhet egyikünk sem. Őt az ember nem tarthatja magától távol, és nem idézgetheti meg kénye kedve szerint, amikor akarja. Isten nem lehet szoborba merevíteni, nem lehet helyhez kötni. Ez mind-mind az akkori ember gondolataiban élt, hogy az istenségekkel ezt lehet csinálni. Az egy igaz élő Istent nem lehet templomba bezárni, de nem lehet a múltba sem bezárni. Őt nem használhatja az ember. Ő akarja használni az embert, és az nagy kiváltság, ha valakit ő használ, és akkor zökken a helyére minden ember élete, amikor használhatóvá válik Isten számára. Isten nem lehet képre lefesteni, vagy a falra szögezni. Egyszer próbálták meg az ő egyszülöttjét a keresztfára odaszögezni, de két nap múlva már találkoztak vele Jeruzsálem utcáin, meg Galileában, mert dicsőségesen feltámadott, mivel hogy ő örök Isten, Isten élő fia. Az egy igaz élő Istennel tehát nem csinálhat az ember semmit. Ez az Isten csinálta, teremtette, alkotta az embert, és ő akarja kézben tartani. Mózes tehát nem tudja meg Isten nevét, de megtud valami nagyon fontosat róla. Azt, amit Isten a legfontosabbnak tart önmagáról kijelenteni. És az előbb említett négy változat után itt szeretném elmondani azt az ötödik fordítási lehetőséget, amelyik a legpontosabban adja vissza ennek a nehezen lefordítható kifejezésnek az értelmét. Akik a héber nyelvnek a szellemét is ismerik, nem csak a szavakat fordítják le a jelentésükkel, azok azt mondják, hogy ezt a néhány szót így lehet a legpontosabban visszaadni, ott leszek, ahol ott leszek. Nyugodtan mondhatjuk úgy is, hogy ott vagyok, ahol ott vagyok, itt már teljesen mindegy. Lényeg az, hogy egy le nem zárt, folyamatos cselekvésről van szó, és Isten itt Mózesnek, aki az ő nevét tudakolja, azt ígéri, hogy ő ott lesz, ahol ott lesz. Első hallása kicsit ostobán hangzik ez így a mi számunkra, de gondoljuk meg, hogy Isten itt az ő jelenlétét ígéri Mózesnek. Azt ígéri, hogy menj el nyugodtan oda, ahova küldelek, soha nem leszel egyedül. Mindenütt tapasztalni fogod az én jelenlétemet, amíg engedelmes maradsz, a mindenható Isten jelenlétében beszélsz, cselekszel, élnek kellemetlenségek, fognak támadni, de lépten nyomon látni fogod, mit jelent az Isten jelenlétében élni. Ő küld, ő véd, ő adja a szavakat a szádba, Mózesnek aggodalmai vannak, hogy beszédhibás, hogy fogja elmondani a fáraónak ezt az egyébként is nehéz üzenetet. Isten megnyugtatja őt, én jelen leszek az életedben. Amíg te engedelmesen a küldetésed útján jársz, addig a mindenható és mindenütt jelen való hatalmas Isten közelségét, jelenlétét fogod tapasztalni. Isten tehát nem mondja meg a nevét, vagyis nem szolgáltatja ki magát Mózesnek, de ígéri, hogy mindig számíthat rá. Mózes nem veheti kezébe az élő Istent, mint a pogányok a maguk bálványait próbálták, de Isten ígéri, hogy mindig kéznél lesz. Halló távon belül, karnyújtásnyira, ott lesz az ő szolgájával, majd meglátja, hogy milyen helyzetben, mit jelent ez a számára. Isten tehát végül is így mutatkozik be, ott leszek, ahol ott leszek. Ez ő. Mindig megismerhető az ő cselekedeteiből, és mindig számíthat rá az, aki bízik benne. Azért nagyon fontos ez, mert ez a mondat egész világossá teszi, hogy Isten nem az ő létét bizonygatja a benne hívőknek, hanem az ő jelenlétét ígéri. És ez mérhetetlenül több. nem az ő létét bizonygatja, hogy de igenis ő van, hanem az ő jelen létét ígéri. Ezt komolyan venni, ahhoz hit kell, hogy újra és újra váljam, hogy ő most megint megmutatja, hogy jelen van. Itt nem kérdés az, hogy van Isten vagy nincs Isten. A Biblia hívőinek a kérdése mindig az volt, hogy Isten közelében maradjanak, és várták Isten cselekedeteit. Az ő cselekedeteiből ismerték meg az ő szeretetét, hatalmát, ítéleteit, igazságos voltát, gondviselését. És ha ő cselekszik, akkor nyilván létezik. Ez a mondat tehát nem filozófiai létkijelentés, hogy vagyok, aki vagyok, hanem ez a hívőnek adott nagy ígéret, amire ráteheti az egzisztenciáját, az egész életét, az egész jövőjét. Mindenestül rábízhatja magát arra, aki azt ígéri neki, hogy az ő jelen létében töltheti az életét. Isten ennyit mond magáról. Ha bármi mást mondana, az kevesebb lenne ennél. És Mózesnek ez elég is volt. A Biblia embereit az jellemzi, hogy Isten tetteit figyelték, és az ő tetteiben fölismerték az élő és uralkodó Istent. Sőt, várták az ő újabb és újabb cselekedeteit. A hívő ember mindig kész arra, hogy Isten itt most megint cselekedni fog. Talán valami olyat, amilyet még soha nem tett. Sokszor olyat, ami nekünk eszünkbe sem jutna. És a legtöbbször olyat, amire mi magunktól képtelenek vagyunk. Ezért életkérdés az ember számára, hogy ennek a cselekvő Istennek a közelében, jelenlétében éljen. Biblián kívüli talajon lehet vitázni Isten létéről. A Szentírás azonban a jelenlévő Istenről beszél nekünk. Arról, akit cselekedeteiből ismerhetünk meg. Isten léte, ez statikus fogalom. Isten jelenléte, ez dinamikus. És ez a Biblia szemlélete. Éppen ezért a Biblia hívői nem elmélkednek Istenről, hanem követik őt. Ott mindig valami mozgás van. Isten mond valamit, küldi őket, valamitől meg akarja szabadítani, valamivel meg akarja ajándékozni, bevonja mindig a maga munkájába a benne hívőket. Azok az emberek nem ülnek és elmélkednek, hanem mozognak. Valahonnan, valahova megérkeznek. Isten célokat tűz eléjük, és közben feladatokkal ajándékozza meg őket. Ezért idegen a Biblia Istenétől minden elvonatkoztatott és tárgyiasított Isten fogalom. Az élő Istent nem lehet sem a múltba, sem a távoli vagy bizonytalan jövőbe elküldeni. Ő a jelenben van ott mindig, mégpedig úgy, mint aki cselekszik. Ő az események örök alanya, aki soha nem lesz tárgyá, még a mi megismerésünk tárgyává sem. Hiszen mi csak azt tudjuk róla, amit tőle tudunk. Ezért nagy ajándék, ezért is nagy ajándék, mindaz, amit Jézus Krisztus hozott nekünk. Mert miközben Isten Mózesnek nem mondta meg a nevét, aközben Jézus Krisztusban kijelentette magát nekünk egészen. És amikor Jézus úgy kezdett néhány önkijelentést, hogy én vagyok, ott ugyanez a szó szólal meg. Ahogy a mindenható azt mondta Mózesnek, hogy ott leszek, ahol ott leszek, és ezzel élt be, ez a legtöbb, amit kaphatsz, majd meg fogod látni, mit jelent ez. Ugyanez az Isten jelenti ki magát Jézusban, amikor azt mondja, hogy én vagyok az élet. Én vagyok az igazság. Egészen más a Biblia igazság fogalma is, mint például a görög filozófiája volt. Én vagyok az út, az egyetlen, amelyik az élő Istenhez vezet. Én vagyok a világosság. Jézusban jelentette ki magát igazán és teljesen Isten. Abban a Jézusban, akiről azt olvassuk, hogy az Istent soha senki nem látta, az egyszülött Isten, így van a legrégibb kéziratokban, aki az Atya kebelén van, ő jelentette ki őt. Istent soha senki nem látta, de az egyszülött Isten, a fiú Jézus, kijelentette őt nekünk. És amikor Filipp apostol egyszer méltatlankodni kezdett, hogy még mindig nem ismeri az Atyát, akkor Jézus nagyon tanulságos választ adott neki, ahogy a János evangélium a 14. részében olvashatjuk. Ezt mondta neki Filipp: Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és elég nékünk. Jézus így felelt: Annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Filipp. Aki engem látott, látta az Atyát. Miért kérdezed, mutasd meg nékünk az Atyát? Nem hiszed-e, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van? A beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem magamtól mondom, hanem az Atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi e dolgokat. Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van, ha pedig nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek nekem. A cselekedetekért. Ott leszek, ahol ott leszek. A láthatatlan Istent, aki nem szolgáltatja ki magát nekünk, a cselekedeteiből ismerheti meg az ember. És Jézus ugyanezt mondja itt. Isten legnagyobb cselekedete, amit értünk végrehajtott, a Golgotai kereszt. Ott mutatta meg igazán, hogy ki ő. Hogy mit jelent az, hogy az Isten szeretet. Ott jelentette ki a legteljesebben magát nekünk Isten. Amikor az ószövetségi proféták az eljövendő messiásról jövendőltek, úgy nevezték őt, hogy Immánuel. Immánu azt jelenti, hogy velünk, él az Isten. Immánu, él, velünk az Isten. Ez Jézusnak a neve. Ez az ő legfőbb cselekedete. Hogy ezt megbizonyítsa nekünk. Isten nem ellenségünk, úgy, ahogy megérdemelnénk. Isten nem bosszú állása készül, amire pedig rászolgáltunk. Isten szeret minket. Megbékült, elfogadta Jézus elégtételét. Isten nem ellenünk van, nem is közömbösen nézi a vergődésünket. Immánú él, velünk az Isten. Jézusban jött egészen közel az igazságos és kegyelmes Isten hozzánk. Nyugodtan mondhatjuk, ha jól értjük, Jézus az egyetlen hely, ahol az ítéletre megérett bűnös ember úgy találkozhat az igazságos és kegyelmes Istennel, hogy kegyelmet talál, tovább élhet, sőt, megnyeri az igazi életet. Vagyok, aki vagyok, vagyis ott leszek, ahol ott leszek, nem az Isten létéről való bizonykodás, hanem az Isten jelen létének az ígérete. Mit jelent az most már a gyakorlatban, ha valaki komolyan veszi, hogy ez az Isten a mi Istenünk, és az ő jelen létében él? Három nagyon gyakorlati üzenetét szeretném ennek még elmondani. Ha valaki komolyan veszi, hogy Isten jelenlétében él, az az ember bizonyos abban, hogy soha nincs az Isten háta mögött. Vagyis soha nem érzi magát elhagyatva. Tudja, hogy nincs kiszolgáltatva senkinek és semminek. Sem a világ kis és nagy királyainak, sem a maga romlott természetének, sem nálánál nagyobb szellemi erőknek. Isten jelenlétében élni a teljes védettségnek a békességét is jelenti. Ő szeret engem, én közel maradok hozzá, ő jót akar nekem, biztonságban vagyok. Akkor is, ha záporoznak a megpróbáltatások. Azok is az Isten jelenlétében élnek. Akkor sem érzi magát a hívő ember Isten háta mögött, elhagyatva, elfeledve, kiszolgáltatva. gyászban is, betegségben is, csalódások közt is, megaláztatások, anyagi és egyéb gondok között is, Isten jelenlétében van. És az élő Istennel való közössége mindennél többet jelent neki. Komoly hiányosságai lehetnek az életének, és azok miatt szenved, azok fájnak, elveszítheti azokat, akik a legközelebb álltak hozzá, akkor sem érzi magát az Isten háta mögött. És bizonyos abban, hogy soha nincsen egyedül. Jézus a kereszten kénytelen volt így megszólalni, én Istenem, miért hagytál el engem? És mivel ő átélte az Istentől való elhagyatottságnak a pokoli kínjait, a mi bűneink ítéleteképpen, ezért a benne hívőknek már soha nem kell ezt megtapasztalniuk, hanem ők mindig Isten jelenlétében maradhatnak. Ebben az életben, a halálunk óráján és a halálon túl is. Átéljük-e ennek az örömét, ha igazán Isten hívő gyermekei vagyunk? Amikor nekünk mondja, hogy ne félj, én veled vagyok. És el tudjuk-e mondani azt, hogy elhagynak emberek, mit árt, ha ő veled? Töröld le könnyedet, Jézus szeret. Ott leszek, ahol ott leszek, a mi kicsi életünk hétköznapjaira lebontva ezt jelenti. Így fordulunk-e hozzá, ha valami fáj, így dicsőítjük-e őt, ha öröm és áldás él, egyáltalán így dicsőítjük-e őt szüntelenül, mint aki megengedi, hogy az ő hatalmas jelenlétében élhessünk. A másik, ami ebből következik, hogy a hívő ember felelőssége is erre a tényre épül, hogy Isten jelenlétében él. Semmit nem tehet, nem gondolhat, nem mondhat, ami Isten háta mögött történne. Pedig néha szeretnénk olyasmit csinálni, amiről ő nem szerez tudomást. De igaz az is, hogy egy másik énekünket idézzem, te előled elrejtenem, semmit sem lehet. És jobb, ha nem is próbálkozunk ő előle bármit is elrejteni, vagy ő előle elrejtőzni. Jobb, ha még ő előle is, ő hozzáfutunk kegyelemért. De a hívő ember erkölcsi felelősségének az alapja az, hogy Isten szeme előtt zajlik az életem. Ő a legtitkosabb gondolataimat, vágyaimat, régóta eltakargatott bűneimet is látja, mindent lát, nyitott könyv előtte az életem. Ez növeli meg a felelősségemet, és egyben ez segít úgy élni, hogy az neki kedves legyen. És harmadszor, Isten jelenlétében élni azt is jelenti, hogy ott alapvetően megváltozik az ember. Ha valaki csak ugyan, tudatosan, hittel az ő jelenlétében él, az nem marad olyan, amilyen volt. Annak az élete folyamatosan tisztul, lelepleződik, átalakul, kiegészül. Isten hatalmas jelenléte hat az ő közelében élő emberre. Átalakít bennünket. Pál apostol egy nagyon tömör mondatba így foglalja ezt össze, sokan félreértik ezt az igét. A korintusiakhoz írt második levél harmadik részében van ez. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Semmit nem csinálunk, mondja Pál, csak ott élünk az Isten színe előtt. Az ő dicsőségét szemléljük. Az ő dicsősége, az ő jelenléte, ragyogása, valósága. Ott élünk és azt látjuk. És Istenre való tekintettel hozzuk a döntéseinket, végezzük a munkánkat, mondunk nemet bizonyos ajánlatokra, engedelmeskedünk nehéz küldetéseknek is. Egy szóval hívő emberhez méltó engedelmes életet élünk az Isten jelenlétében. És eközben mi történik? egy nagy belső átalakulás. Mindnyájan elváltozunk ugyanazon ábrázata, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Így is mondhatjuk ezt, de ez nagyon szürke szó most ide, hogy megszentelődés. Egy nagy átalakulás történik. Az Istentől elszakadt, őt megérteni és neki engedelmeskedni képtelen ember egyre fogékonyabb lesz mindarra, ami Istenből jön, egyre könnyebb lesz neki engedelmeskedni mindannak, amit Isten mond, valóban átéli, hogy az ő parancsai nem nehezek, de csak így nem nehezek, hogy szakadatlanul ő mellette marad, őre jár tekintettel éli az életét, és pusztán az ő jelenléte és a vele való hitbeli közösség átgyúrja, átalakítja az ember gondolkozását, szemléletét, világnézetét, erkölcsét, kapcsolatait, az egész embert. Újjáformálja, újjáteremti. Nos, erre hív minket a mi Urunk, mert csak ennek a megváltozott, megújult természetnek van helye az ő dicsőségében, a mennyek országában. Nagy evangélium az, hogy Isten az ő jelenlétét ígéri nekünk, mert ez azt jelenti, hogy soha nem maradunk egyedül, a problémáinkkal sem, a terheinkkel sem, a bűneinkkel sem. Ez a mi felelősségünk alapja is, megtanít komolyan venni az ő parancsait, és ugyanakkor ezt a nagy belső átalakulást is munkálja bennünk, amit nem lehet sem tanulással, sem tapasztalatok gyűjtésével, sem semmi mással pótolni. Ez egy olyan egyedülálló munka, amit csak a Szent Háromság Isten tud elvégezni mindannyiunk életében. De aki az ő jelenlétében él, aki igent mond mindarra, amit ő mond, ha olyan nehezen is, mint Mózes, és nemet mindarra, amitől ő óv minket, és az ő személye lesz a központ, nem az ő tanításai, meg parancsai, meg a tőle kapott feladatok, az ő személye. És a vele való közösségen belül, a szövetségen belül zajlik az ember élete, az az élet egészen megváltozik. Elváltozunk ugyanazon ábrázatra, dicsőségről dicsőségre. Mózes szerette volna tudni, hogy kicsoda Isten. Aki szeretné tudni, az ismerje meg egyre jobban Jézus Krisztust. Mégpedig azt, hogy mit tett ő értünk, és engedje, hogy elvégezze bennünk a munkáját, azt, amit ő akar. Afelől nem kell, hogy aggódjunk, hogy ő elfeledkezik ígéretéről. Hogy megígérte ugyanúgy ott lesz, ahol ott lesz, de mégis lesznek olyan helyzetek, ahol nem lesz velünk. Az ő hűségében egészen bizonyosak lehetünk. A fontos az, hogy mi ragaszkodjunk hozzá. Ahogy a zsidókhoz írt levél írja, hogy el ne sodortassunk tőle. És akkor tapasztalni fogjuk a magunk kicsi életében is, népünk életében is, ennek a lassan feje tetejére álló embervilágnak az életében és jövőjében is, hogy Isten él és uralkodik. Ő az örök vagyok, és ő ott lesz mindenütt, ahol ott lesz. Imádkozzunk. Bocsáss meg, Istenünk, hogy sokszor mi is szeretnénk kezünkben tartani téged. Bocsáss meg, hogy olyan istentelen gondolataink vannak, hogy utasítgassunk, hogy bizonyos esetekben megpróbálunk távol tartani, más helyzetekben gyorsan megidézni. Bocsáss meg, hogy mi akarjuk megszabni, hogy mit tegyél, sőt, úgy véljük, hogy te arra vagy képes, amit mi el tudunk képzelni, és amit nem tudunk elképzelni, az nyilván neked is lehetetlen. Szabadíts meg minket a magunk bálványaitól. Szabadíts meg a magunk elképzelt torz Isten képétől. És engedd, hogy igazán annak ismerjünk fel, és annak ismerjünk el téged, aki valójában vagy. Köszönjük, hogy kijelentetted magadat nekünk. Köszönjük ezt a csodálatos ígéretet, ami ma is érvényes, és amit mi is magunkkal vehetünk, hogy a te jelenlétedet ígéred, a benned bízóknak. Köszönjük mindazt, amit Jézus személyében mondtál el. Köszönjük, hogy olyan és akkora a te szereteted, ahogy arról ő a kereszten bizonyságot tett. Köszönjük, hogy olyan és akkora a te hatalmad, ami az ő tetteiben megmutatkozott. Taníts meg minket várni a te cselekedeteidet. Bocsáss meg, Urunk, hogy sokszor keserűségünkben már lemondunk arról, hogy csodák történjenek. Bocsáss meg, hogy olyan cinikus hitetlenséggel tudunk mi arról beszélni, hogy itt már csak a csoda segíthet, vagy itt már csak az imádság segít, és közben egyáltalán nem koptatjuk a térdeinket, hogy komolyan imádkoznánk azokért a nyomorúságokért. Így hozzuk eléd ezen a mai napon különösen is a mi népünknek a sok nyomorúságát. Azt a bizonytalan és fenyegető jövőt, ami előttünk van. Köszönjük, hogy nem a láthatókra kell néznünk. Köszönjük, hogy te Isten vagy ma is. És nagyobb a te kegyelmed minden mi bűnünknél. És nagyobb a te jóságod minden mi gonoszságainknál. Taníts meg benned reménykedni. Adj lelki ébredést a mi népünknek. Te, aki ma is a világosság vagy, támasz világosságot sokunknak a szívében, Jézus Krisztus fölragyogtatása által. Hadd hújjon le a lepel a magunk igazának, a sötét ellátásnak, a kétségeknek a leple, és hadd merjünk hinni, mint akik látjuk a láthatatlant. Látunk téged, a láthatatlan, de ma is hatalmasan munkálkodó Istent. Légy irgalmas nekünk. Így bízzuk rád szeretteinket. Így könyörgünk önmagunkért. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik különösen nehéz terheket hordoznak. Akik méltán érzik úgy, hogy a te hátad mögött vannak, hogy te sem törődsz velük. Te is elfeledkeztél róluk. Nélkülözők, reményt vesztettek, kétségbe esettek mellé, hadd tudjunk úgy odaállni, mint akik a te jelenlétedben élünk, mint akiket te küldesz oda, és mint akik téged viszünk hozzájuk. Segíts ilyen küldetésben járni. Őrizd meg attól, hogy magunk buzgolkodjunk, és őrizd meg attól, hogy szabotáljuk a te világos küldő parancsaidat. Taníts meg engedelmeskedni. Komolyan venni azt, hogy a te színed előtt zajlik az életünk, és a te kezedben van a történelem kormánya is. Taníts meg bízni abban, hogy te bővölködsz a kegyelemben, és gazdag vagy a megbocsátásban. Amen.
Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Befejezésül pedig egy olyan éneket énekeljünk, amelyikben egy sokat szenvedett ember elmondja, hogy mit jelent neki Isten jelenlétében élni. A 270. ének 4. és 5. verseit énekeljük. Ha egy sem volna e világon, kire magad rábízhatnád, akkor is állna oldaladon és hűségét tapasztalnád. reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen.